Atyám, imádkozunk, hálát adunk neked a te igédért, atyám. Köszönjük, hogy a mai napon meghalljuk a te szódat. Köszönjük, atyám, hogy a mai napon megöntözöd a te igéddel a szíveinket. És táplálsz bennünket az igazi, hamisítatlan tejjel, hogy azon növekedhessünk. Befogadjuk ma az igédet. Mondjad, kész vagyok, hogy befogadjam az igét. Hogy azon növekedjek. Az ige hamisítatlan tején. Amen. Halleluja. Akkor most foglaljatok helyet. Köszönjük. Köszönjük az Úrnak. Dicsérjük az Urat. Hát akkor nézzük az első igénket. Hát el fogok térni attól, amit leadtam. Úgyhogy az első igénket a János első leveléből a második rész kettesige versével kezdeném. Köszönjük. Várunk, amíg megkeresitek a Bibliátokban. Tehát még egyszer János első levele, második rész, kettes ige verse. Onnan kezdjük. Jó, de lassan ki lesz vetítve. És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világért is, világ vétkeiért is. És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Aki ezt mondja, ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug, és nincs meg abban az igazság. Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete, erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt. Hálát adunk Istennek az ő igéért, és most folytatjuk tovább, nézzük meg, menjünk sorról sorra. Nézzük a hármas verset. Arról tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Sokan értelmezik úgy ezt az ige verset, hogy ha megtartjuk a parancsolatokat, ha valamilyen parancsolatokat megtartjuk, akkor meg fogjuk ismerni Istent. Ugye, tehát ha megnézzük az Ószövetséget, az Ószövetségben Isten adta a 10 parancsolatot Mózes népének, de azt látjuk, hogy a 10 parancsolat nem változtatta meg az embereket. Nagyon sokan ma is keresztények ezt az igeverset pontosan fordítva olvassák, mint ahogy ez az igevers valójában szól. Nézzük meg még egyszer. Mikor tudjuk megtartani az ő parancsolatait? Az abban az esetben történhet meg, amikor megismertük őt. Ha nem ismered meg őt, akkor nem fogod tudni megtartani a parancsolatokat. A parancsolatok megtartása az nem fog Isten ismeretet okozni. Honnan tudjuk megismerni őt, amikor befogadjuk őt a szívünkbe, és Istennek az igéjén növekedünk? Ki valójában Jézus? Ő maga az ige. Ő maga a testélet ige. Tudjuk, hogy Fülöp egyszer azt mondta Jézusnak, hogy mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. És mondta, hát Fülöp, mióta veletek vagyok, ha láttál engem, láttad az atyát. Ők látták test szerint Jézust. Látták, amiket Jézus cselekedett, látták a jeleket, látták a csodákat. De látjátok, hogy még ebből sem ismerték meg őt. Mert úgy tudjuk megismerni őt, hogyha élő kapcsolatunk van vele. A mi keresztény életünk arról szól, hogy valójában kapcsolat Krisztussal. Ez nem egy vallásról szól, nem egy törvényrendszerről szól, nem egy ideológiáról, nem egy kultúráról szól, hanem arról szól, hogy megismertük őt, és közösségünk van vele. És nekünk ebben a közösségben kell növekednünk, és ez az, ami meg fogja változtatni az életünket, ami meg fogja változtatni a cselekedeteinket. Akkor fogjuk megtartani az ő parancsolatait, ha megismerjük őt. Sokan gondolják, hogy szeretnék növekedni benne, akkor meg kell tartsam azt, amit Jézus mondott. Valóban hasznos, ha megtartjuk, de ha ezt hit nélkül tesszük, az nem eredményezi Istennek az ismeretét. Nem eredményezi az ige ismeretét. Tehát egy közösséget hogy tudunk ápolni? Úgy, ha időt töltünk az ő jelenlétében. Ha időt töltünk az igében, időt töltünk imádságban. Ezt nem lehet megspórolni, ha valóban meg akarjuk ismerni Istent. És ez a kapcsolat fogja megváltoztatni a mi életünket, ebben a kapcsolatban kell nekünk, hogy növekedjünk. Menjünk tovább. Aki azt mondja, ismeremét, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug, és nincs meg abban az igazság. Honnan tudjuk, hogy valaki nem ismerte meg őt? A cselekedeteiről fogjuk megtudni. Amit tesz, emberek tesznek helytelen dolgokat. Miért teszik a helytelen dolgokat? A válasz egyszerű, mert nem ismerték meg őt. Ha megismerjük őt, akkor helyesek lesznek a cselekedeteink. Helyes lesz a kimenetele sok-sok esetben a kihívásokra adott válaszok, akkor lesznek pozitívak, ha ez mind az ő ismeretéből fakad. Sok támadás ér bennünket, az életünket, mindenkinek az életét. A gonosz megtámadja az egészségedet, az anyagi helyzetedet, a családi kapcsolataidat, de leginkább az Istennel való kapcsolatodat akarja megtámadni. Tehát nem véletlenül az, hogy ugye Péter levelében írva van, hogy a gonosz szerte jár, mint egy ordító oroszlán, hogy keresve, hogy kit nyeljen el. Tehát azt látjuk, hogy a gonosznak nincs ereje. A sátánt Jézus megfosztotta az erejétől. A gonoszt te tudod egyedül fölruházni erővel. Ezért keres magának valakit, keres munkatársat, aki munkálkodik az ő javára. Tehát ezért fontos dolog az, hogy a cselekedetekből fogjuk megmondani azt, hogy valójában ismerjük-e őt. Mert abban nincs meg az igazság, aki azt mondja, hogy ismeri őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg. Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett Isten szeretete. Hogy tudott teljessé lenni Isten szeretete? Úgy, hogy megismerte őt. Nem attól lesz teljesi az Isten szeretete, hogy megtartod a parancsolatokat. Nem a parancsolatoktól lesz teljesi a szeretet, hanem mitől? Attól, hogy megismerjük őt. Megismerjük őt. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járni, amint ő járt. Többen gondolják úgy, most itt a konferencia kapcsán is, ugye fölmerültek kritikák, emberek elkezdtek szolgálókat kritizálni, elkezdtek mocskolni szolgálókat, tehát többen úgy hiszik, hogy ha negatív kritikákat fogalmaznak meg emberek ellen, és hogyha lejárató hadjáratot indítanak a szolgálatuk ellen, akkor Istennek tetsző dolgot cselekszenek. Na most nincs ilyen elhívás Istentől. Nincs kritikai szolgálat, és nagyon sok embernek a szívét mérgezte meg így a gonosz. Tehát nyilvánvaló, a gonosz mit szeretne? Szeretné lerontani az Istennel való kapcsolatodat. Istennek tökéletes akaratában van az, hogy emberek gyülekezetbe járjanak. A gyülekezet az nem emberi találmány, hanem azt Isten rendelte el, és mindenkinek meg kell találni egy családban a helyét, hiszen ez a konferencia is azt szolgálta, hogy akik bekerülnek Krisztus testében, vagy akik újra tüzet kapnak, újra az első szeretet begújul bennük, akkor becsatlakozzanak Isten munkájába. Isten használni szeretne bennünket az ő országába, mindenkit. Senki ne érezze fölöslegesen magát a gyülekezetbe, mert mindenkinek van elhívása. Mindenkinek van elhívása Krisztustól, és meg kell találni ezt az elhívást. Lehet, hogy az az elhívásod, hogy imádkozzál. Lehet, hogy nem olyan látványos, úgymond a szolgálatod. Ez a konferencia is, hogy készült, illetve szervezésre került. Rengeteg láthatatlan kéz dolgozott, szorgoskodott és munkálkodott Istennek. Egy valaki látja, hogy mit csinálunk. És ő Isten. Ő mindent lát, mindent tud. Menjünk a Lukács evangéliumának a 10. részére. Odalapozzuk a Bibliánkat. Ott arról olvashatunk, hogy Jézus 70 tanítványt küld ki arra, hogy hirdessék az evangéliumot. Tudjuk, hogy ebben az időben még Jézus nem dicsőült meg, még a kereszt munkája nem lett elvégezve. Ez még Jézus földi szolgálatában történik. A 10. rész 1. versétől kezdjük. Ezek után pedig rendelt az Úr másokat is, 70-et, és elküldi azokat kettőnként az ő orcája előtt minden városba és helyre, ahová ő menendő vala. És mondta azért nékik, az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek azért az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásában. Tehát az a tévhit terjedt el keresztény körökbe, hogy Jézus csak a 12 tanítványát használta. Jézus csak 12 tanítványt küldött ki. Igen, valóban Jézusnak 12 tanítványt választott, akikkel együtt volt. Együtt volt velük 3 évig, és tanította őket Isten országára tartozó dolgokról. Jézus bemutatta nekik, hogyan működik itt a földön Isten országa, betegekért imádkozott, csodákat tett, jeleket tett, és mindenki, aki figyelte az ő szolgálatát, aki látta a jeleit és a csodáit, még a farizeusok is pontosan tudták, hogy ezek azok a messiási jelek, azok a csodák, amit csak a messiás tud elvégezni. De a csodákkal nem volt olyan nagyon nagy problémájuk, a legnagyobb problémájuk azzal az üzenettel volt, amit Jézus közvetített az atyától. Nem tudták elfogadni Istennek a szeretetét. Nem tudták elfogadni a kegyelemnek az evangéliumát. És nézzük, hogy mivel bízta meg őket Jézus. És nagyon sokszor ér bennünket kritika azért, mert mi betegekért imádkozunk, azért, mert mi hiszünk a csodákba, hiszünk a gyarapodásba, hiszünk a bővölködésben. Nagyon sokan ezért kritikákat fogalmaznak meg az ilyen keresztény szolgálatokkal szemben. Ugye itt is történtek kritikák, hát nevetséges dolgok hangzottak el. A szomorú az, hogy ezeket a mocskokat megosztják az emberek, és egyik legnevetségesebb az volt, amikor 6 világítás volt jobbról, 6 középen, 6 balról, és ez a sátántól van, mert ez 666. Azt hiszem, hogy az illető szellemi állapotát elárult a saját magáról. Tehát nem hiszem, hogy ezt komolyan lehet venni. Kifogásolták azt, hogy a szolgálók bővölködnek. Az egyik nagyon ismert, nem mondok neveket, nagyon ismert szolgálót, hogy repülőgépei vannak, repülőgépflottái vannak. Ez Istennek a dicsősége. Hálát adunk Istennek. És nagyon sokan diszlexiás gondolkodásuk van, pontosan fordítva gondolkodnak. Nem ismerték meg őt. Miért van ez? Ez ebből fakad, mint amit felolvastunk a János első leveléből. Miért? Mert nem ismerték meg őt. Nem ismerték meg őt. Nézzük, hogy még a földi szolgálatában, még ki sem fizette a bűneinkért az árat, még föl sem vitte a testével a betegségeinket, a fájdalmainkat, mert mire küldte el Jézus a tanítványait, mikor hirdették Isten országát? Nézzük a 9-es verset. És gyógyítsátok a betegeket, akik ott lesznek, és mondjátok nékik, hogy elközelget hozzátok Isten királysága. Hát, halleluja! Sokan azt mondják, hogy nem fontos az, hogy a betegekért imádkozzunk. Ha megnézzük Jézus csodáit, Jézus csodáinak a 3/4 része abból áll, hogy betegekért imádkozik, hogy jeleket, csodákat tett. Jelekkel és csodákkal tett bizonyságot az Isten. Jézus sem tudta a földi szolgálatát betölteni jelek és csodák nélkül. Azok a szellemben halott emberek, akik úgy akarják képviselni Isten országát, a Szent Szellem ereje nélkül, jelek és csodák nélkül nem működik az evangélium. Ahol nincsenek jelek, nincsenek csodák, ott nem az evangéliumot hirdetik. Mert ahol Jézus jelen volt, ott jelek és csodák történtek. És Jézus azt mondta, ha 2-3-an összejöttök az én nevemben, ott vagyok köztetek. És ha Jézus ott van, akkor ott valaminek történni kell. Ott a foglyok szabaddá válnak, a betegek meggyógyulnak, megnyílnak a vakszemek, a süket fülek. Még keresztelő János is elbizonytalanodott, amikor fogságban volt, és elbizonytalanodott, hogy most tényleg ő a messiás? Jézus mit mondott? Én vagyok? Nem! A vakok látnak, a sánták járnak. És folytatta tovább. A jelek és a csodák, azok pontos bizonyítékai azoknak, amiket Jézus mondott. Jézus nem csak szóval képviselte Isten országát, úgy, ahogy Pál apostol sem csak szóval képviselte Isten országát. Ott erők, jelek és erő megnyilvánulások vannak a Szent Szellem ereje által. Mert Krisztus annyit jelent héberül, görögül, mint héberül a messiás. Annyit jelent, hogy felkent Isten erejével. Tehát Jézus, mint Krisztus szolgált itt a földön. Ő isteni erejéből kiüresítette magát, ahogy olvassuk a Filippi levélben. Emberré lett, és mint ember szolgált itt a földön, mint Krisztus, mint felkent. És ugyanaz a Szent Szellemnek az ereje, aki rászállt Jézusra ott a Jordán folyónál, pünkös napján kitöltetett Isten szelleme. Az emberek várják az ébredést, várják, hogy mikor mozdul Isten szelleme. Megmondom neked, amikor te mozdulsz. Mert Isten szelleme rajtad van, rajtam van. Akkor lesz ébredés Magyarországon, ha te fölébredsz, és elmész, és hirdeted az evangéliumot, és prédikálod Istennek az országát. Hálát adunk Istennek az ő kenetéért. Nézzük meg, természetesen Jézus nem azt mondta, hogy az ellenség piros szőnyeget fog teríteni elénk, amikor fogjuk hirdetni az evangéliumot. Jézusban nem volt bűn, Jézusban nem volt hiba, de mégis voltak emberek, akik találtak benne. Miért? Megpróbálták megtartani a törvényt, tudták a farizeusok, hogy a törvényt nem tudják megtartani, és megtámadták Jézus szolgálatát. Miért? Mert nem ismerték Istent. Lehet, hogy ismerték a törvényt, lehet, hogy ismerték a parancsolatokat, lehet, hogy ismerték a szabályzatokat, mint annyi gyülekezetben rengeteg szabályzatot tesznek az emberekre. De ha arra koncentrálunk és arra figyelünk, hogy őt megismerjük, akkor helyére fog kerülni minden. Az ő megismerése által fog helyére kerülni a cselekedetünk. Ahogy növekedünk ő benne, úgy fogunk növekedni a jó cselekedetekben is, hiszen az Istennel való kapcsolatnak a feltétele az nem a jó cselekedés, hanem az a gyümölcse. A gyümölcse, az a gyümölcs. Nézzük a 16-os verset, egy pár verset átugrunk. Ezt a címet adtam ennek a mai tanításnak. Aki titeket hallgat, engem hallgat. Aki titeket megvet, engem vet meg. Aki engem vet meg, azt veti meg, aki engem küldött. Amikor te elmész és hirdeted az evangéliumot, ez lehet akár a munkahelyeden, lehet a családodban, lehet bárhol. Az evangélium hirdetése az nem azt jelenti, hogy kiállunk egy pulpitusra és prédikálunk. Én azt szoktam mondani, hogy ez a legkönnyebb. Ezt nagyon-nagyon sokan meg tudják tenni, de mi a helyzet, amikor kint vagyunk a frontvonalon, amikor találkozunk elveszettekkel, amikor a családtagjainak kell bizonyságot tenni Jézusról, akkor hidd el, hogy az én helyzetem pontosan ugyanolyan nehéz, mint a tiéd. De Jézus azt mondta, ha engem meghallgattak, akkor titeket is meg fognak hallgatni. Ha engem megvetettek, titeket is meg fognak vetni. És mit mondott Jézus? Hogy minden gyalázatotokért kettős jutalmat fogtok venni. Kettős jutalmat! Halleluja! Ezt a jutalmat nem valószínű, hogy emberektől fogod kapni. De mindaz, amit Isten országába teszünk, mindaz, amit cselekszünk, az föl van jegyezve a mennyben. A Máté 6-ban Jézus megadja a kulcsot. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindez megadatik néktek. Tehát itt a ruházatról van szó, és a sok minden más fontos dologra, amire az időnket töltjük, amivel időt töltünk. Egyszer utaztam lefele vidékre, és megláttam egy ilyen autóroncs telepet, és nem tudom, valahogy eszembe jutott, hogy elnéztem azokat a roncs autókat ott, hogy mennyi ember, mennyi áldozatot hozott valamikor azokért az autókért, hogy azt megvásárolja. Lehet, hogy túllórázott, lehet, hogy két munkát vállalt, távol maradt a családjától, és rengeteg áldozatba került az, hogy az autót megvásárolja. És most ott van a roncstelepen. Egy dolog jutott eszembe, hogy 500 év múlva mindez nem fog számítani. Nem fog számítani az, hogy milyen autóval jártunk, milyen házba laktunk, milyen bútorunk volt, milyen csempénk volt, amin gondolkodtunk 3 hónapot, hogy miért vegyünk, ugye ismerős a történet, de amit Isten országáért teszünk, amit végzünk, az 500 év múlva is számítani fog. Mert ebből ezért lesz a jutalmunk, és ezért fogunk jutalmat kapni. Tehát kell egy sorrendet hozni az életünkben. Rengeteg időt elvesznek ezek a hiába valóságok, ahogy mondja a Prédikátor könyvében Isten igéje. Rengeteg időt, rengeteg energiát veszel tőlünk. Ahelyett, hogy növekednénk Istennek a kenetében, ha növekedünk az ő megismerésében, ha megismerjük őt, akkor mindezek meg fognak adatni a számunkra. Hálát adunk Istennek ezért. Nézzük a további verseket. Menjünk a János Evangélium 16. részére. Mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy isteni cselekedetet tesznek, amikor másokat kritizálnak. És ez sajnos nagyon elharapozott Krisztusnak a testébe. És azért beszélek erről, hogy az ördögnek ebbe a csapdájába ne sétáljunk bele, mert azt mondja a Biblia, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Amikor gonosz cselekedetekben veszünk részt, vagy társul adjuk magunkat gonosz cselekedőkhöz, abban megsérülünk, megsérül a mi szívünk is. És lehet, hogy egy keresztény, lehet, hogy egy hívő éppen a gonoszhoz adja magát munkatársul. A gonosznak nincs ereje. A sátán megfosztotta Jézus az erejétől. A gonosz keresi, hogy ki az, akiket elnyelhetne. Ki az, akiket a munkatársainak meg tud nyerni. És nézzük meg, hogy a Szent Szellemnek nincs olyan szolgálata, hogy másokat lejárassunk, másokat kritizáljunk, másokat rossz színben tüntessük föl mások előtt. Ez egyedül kinek a terve? A gonosznak a terve. Isten föl akar téged emelni. Isten egy jó életet szeretne neked. Isten azt akarja, hogy áldott legyél, hogy békességed legyen. És nézzük meg a Szent Szellemnek a szolgálatát. A János 16:7. De én az igazat mondom néktek, jobb néktek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a vigasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm őt ti hozzátok. Tehát Jézus készül a kereszt halálra, ő pontosan tudja, hogy mi az, amit fog tenni, pontosan tudja, hogy milyen halállal fogja megdicsőíteni az atyát, hiszen ő azért jött, hogy elvégezze a kereszt munkáját, ő azért jött, hogy ő áldozati bárány legyen mindannyiunkért, a világ bűnéért, és elkezdte Jézus tanítani a tanítványait, hogy én most elmegyek, de fogok küldeni valakit, aki ugyanolyan lesz, mint én. Ő lesz a vigasztaló, ő lesz veletek, ő fog benneteket elvezetni minden igazságra. Amíg Jézus egy testben volt, addig ahova ő ment, oda ment a Szent Szellem. Igaz? Tehát egy személyben. Ő, amit egymaga el tudott végezni, azt elvégezte. Nyilván megbízott tanítványokat, ugye 70-et is kiküldte, de valójában Jézus azt mondta, hogy a magnak el kell halni, tehát a magnak meg kell halni ahhoz, hogy a mag megsokasodjon. Jézus azért ment a keresztre, hogy ugyanaz a kenet, ami ő rajta volt, hogy ugyanaz Szent Szellem, a vigasztaló ránk szálljon, és rajtunk keresztül ugyanazt a munkát végezze el, amit Jézus végzett. Ezért nem értettem a János 14-et, még nagyon fiatal keresztény voltam, és akkor olvastam először, hogy ugyanazokat fogjuk tenni, amiket Jézus tett. Jézuson keresztül a Szent Szellem tette. Ugyan ő, aki rajtad van, aki benned van, aki rajtad keresztül munkálkodik. Nézzük meg, hogy kiről tesz bizonyságot a Szent Szellem. Ki dicsőít a Szent Szellem. Nézzük meg a 13-as verset. Átugrunk ott egy-két részt. De amikor eljön ő, az igazságnak szelleme, elvezet majd titeket minden igazságra, mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. De amikor eljön ő, kicsoda ő? Az igazságnak a szelleme. Ki fog elvezetni minden igazságra? Isten szelleme. Hogy fogsz hallani Isten szellemétől? A cselekedetek által? Nem, akkor, hogyha közösségünk van Istennel, ha időt töltünk, és hát nyilván nagyon fontos, miután újjászülettünk, hogy beteljesedjünk Istennek a szellemével. Szélsőséges tanítások vannak ezzel kapcsolatban is. 20 évvel ezelőtt még nagyon furcsa dolog volt, amikor valaki betöltekezett Szent Szellemmel. Nem sok keresztény volt, aki tudta, hogy mi ez egyáltalán. Én voltam közülük az egyik, 40 éve kereszténynek tartottam magam, bejöttem a gyülekezetbe, és mindenki nevetgélt, akkor volt az a szabadító kenet, amikor Isten szelleme úgy szabadította meg az embereket, hogy egyszerűen nevettek. Természetesen volt olyan, aki ezt hústestből csinálta, ez mindig benne van a pakliba, tehát ugye csak emberek vagyunk, és mindig ott van az embernek a hústeste, de láttam, amikor olyan emberek tették ezt, akik az életben nem tettek volna olyat. Nagyon büszkék, nagyon kemés. Rájuk szállt Isten szelleme, és elkezdtek a szellem által, Isten szelleme által nevetni, és olyan dolgokat tettek, amit egyébként nem tettek volna. Láttunk Isten szellemének csodálatos megnyilvánulásait. Az egyik esetet sosem felejtem, mert nem tudom, hogy itt volt ebbe az épületbe, vagy még Csepelen volt. Valakit megérintett a Szent Szellem a helyén, és körülbelül 3/4 óráig így tartotta a kezét. Ezt próbáld megtenni fizikai testből 10 percig. Lehet, hogy egy kicsit, 3/4 órán keresztül. Aztán voltak, akik elestek Isten ereje alatt. És ez a kívül lévőket megbotránkoztatja. Miért? Mert nem ismerték meg őt. Nem ismerik a Szent Szellemet. Sokan azt is mondják, vannak nyilván szélsőséges tanítások, ha valaki nem töltekezik be Szent Szellemmel, akkor az nem is üdvözül, akkor mit tudom én, a pokolba fog kerülni. Nem fog a pokolba kerülni, mert amikor újjászületünk, akkor egyé leszünk Krisztussal, és Isten szelleme elpecsételi az illetőt, nem fér hozzá a gonosz. Az viszont lehet, hogy előbb fog a mennybe menni, mert nem lesz erő az életén, nem lesz... nem lesz Istentől vezetése, mert Isten szelleme fog vezetni bennünket. És azt meg kell, hogy halljuk Isten szellemének a hangját. Mert nem magától szól, hanem azokat hallja, amiket hall, és Isten szelleme még a bekövetkezendőket is megjelenti nékünk. És itt a 14-es versre szeretném tenni a hangsúlyt. Ő engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Halleluja! Halleluja! Ő engem dicsőít majd. A Szent Szellemtől nem fog jönni kritika. A Szent Szellemtől nem fog jönni ítélkezés. A Szent Szellemtől nem fog jönni lejárató hadjárat. Az kit dicsőít meg? Jézus dicsőíti meg? Nem, ez a gonosztól való. Tehát szeretném, hogy lássátok, hogy mindaz, ami nem Jézus dicsőíti meg, az mind a gonosztól van. Mert a Szent Szellem Jézust dicsőíti meg. Jézust emeli föl, Jézust magasztalja föl. Amikor valaki meggyógyul, akkor mi történik? Jézus magasztaltatik föl, az ő neve magasztaltatik föl. Jézust is megvádolták, hogy a Belzebub által űzi ki a szellemeket. Jézus azt mondta, hogy minden bűn, minden káromlás megbocsátatik, de a Szent Szellem káromlása az nem. A Szent Szellem nélkül nem tudunk evangéliumot hirdetni, hiszen a Szent Szellem tesz bizonyságot kiről? Jézusról, Jézus dicsőségéről. Amikor az evangéliumot prédikáljuk, akkor nem te győzöd meg az illetőt. Én nem tudok meggyőzni senkit, nem tudok meggyógyítani senkit, hanem Jézusról Isten szelleme fog kijelentést adni. Az igazság szelleme, ő vezet el, ő az igazságnak a szelleme. És Isten szelleme által történnek a dolgok. Nézzük meg az 1 Korintus 12-t, a szellemnek az ajándékai vannak ott felsorolva, Isten szellemének az ajándékai, és nincs olyan szolgálat, hogy kritikai szolgálat, vagy ítélkező szolgálat. Ezt a Biblia sehol nem tanítja, lapozzátok oda a Bibliátokat, 1. Korintusi levél, 12-es rész, 4-es, 7-es versétől fogjuk olvasni. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a szellem. A szolgálatban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. A szellem mindenkinek ad kijelentést, mégpedig épülésre, nem rombolásra, épülésre. Tehát ami a Szent Szellemtől van, az felépít téged, épít téged. Az is kiderül ebből az igeversből, halleluja, az is kiderül ez az igeversből, hogy a szolgálatban különbség van, de ugyanaz az Úr. Nincs két egyforma szolgálat. Bárki kiáll prédikálni, bárki, aki szolgál Isten szelleme által, mindenhol más-más megnyilvánulások vannak. Mindenki ezt másképp teszi. De ki teszi? Isten szelleme teszi. Isten szellemétől van mindez. A különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. Mi által történnek, ki által történnek a csodák. Van, ahol van, akik profétálnak. A szellemnek különféle ajándékai vannak, ezt van 9 ajándéka, ezt akár felsorolhatom. A szellem által van az ismeret szava. Például a hit ugyanazon szellem szerint, gyógyítások ajándékai, csodatevő erőknek munkái, profétálás, némelyek szellemek megkülönböztetése, másoknak nyelvek nemei és nyelvek magyarázata. Itt a pünkös napján történt egy nagyon csodálatos dolog, amikor Isten szelleme kitöltetett, akkor nagyon érdekes megnyilvánulások történtek. Ezt is valaki kritizálta, hogy az emberek remegnek, az emberek meghajolnak, és ezt a külsősök nem értik, mert még az életükben nem voltak olyan helyen, ahol Isten szelleme megnyilvánult. Ha valahol jelen van Isten szelleme, ott történnek az események, ugye, ahol újszülöttek vannak, szokták mondani, hogy a csecsemő osztályon zaj van, a halottas osztályon csend. Ott nincs semmilyen zaj. Tehát amikor Isten szelleme megnyilvánul, az mindenféle emberből másfajta reakciót vált ki. Nem kell ezen megbotránkozni. Tehát amikor imádkozunk emberekért, nem tudjuk soha, hogy mi történik. Van, aki elkezd nevetni, van, aki eldől Isten erre alatt. Tehát Isten szellemének vannak különféle megnyilvánulásai. Pünkös napján mi történt? Pünkös napján az történt, hogy Isten szelleme, amikor kiáradt, akkor mit gondoltak az emberek, a körülöttük lévők? Az, hogy mind berúgtak, hogy mind részegek. Tehát nem normális módon viselkedtek, úgymond, a világ szerinti nem normális dolgon. És ezen bizony megbotránkoztak az emberek. És elkezdtek nyelveken imádkozni. Tehát ez az az ima, ami nem volt addig, amíg Isten szelleme ki nem töltetett. És itt, ha nézzük a szellem ajándékaiban, itt két dolog is van a nyelvek imájával kapcsolatban. Van a nyelveknek a magyarázata. És ezt mind Isten szelleme végzi. Nagyon-nagyon fontos dolog a nyelvek imája, mert mikor nyelveken imádkozunk, akkor a Biblia azt mondja, hogy az értelmi, a szellem által imádkozunk, de hát nézzük meg, itt van a 14-esbe, a 2-es igevers. Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek. Senki sem érti, hiszen a szellem által szól titkokat. Mi történik, amikor nyelveken imádkozunk? Egy ismeretlen nyelven imádkozunk. Az nem értelmetlen nyelv, hanem az egy olyan nyelv, amit mi nem értünk. A világ számára értelmetlen. Sőt, azt mondja a Biblia, hogy az értelmünk is gyümölcstelen. És aki nyelveken szól, az önmagát építi, aki profétál, a gyülekezetet építi. Mi történik, amikor nyelveken imádkozunk? Sok tanító úgy tanítja, hogy a szellemünket építjük. Nem igaz, nem írja ezt a Biblia, hogy csak a szellemünket. Amikor nyelveken imádkozol, amikor nyelveken imádkozunk, akkor önmagunkat építjük. Jöhet a gyógyulás, jöhet a szabadítás, jöhetnek a kijelentések. Sőt, imádkozhatunk azért, hogy Isten adja meg a magyarázatot a nyelveknek az imájára. Nem értjük. Általában az emberek nem szeretnek olyan dolgot tenni, amit nem értenek. És ezért botránykő a nyelvek imája. Számomra is az volt, amikor először hallottam. Ennek meg mi értelme van? Emberek itt hablatyolnak. Mi ez itt? És én is megbotránkoztam, mert soha az életben nem láttam ilyet. Soha nem voltam olyan helyen, ahol az emberek szellemmel teljesek lettek volna, és nyelveken imádkoznának. És ez bennünket épít. Isten nem ad semmi olyan dolgot, ami nincs a hasznunkra, nincs az épülésünkre és nincs a javunkra. Sőt, ha el akarnék menni a Róma 8:23-ra, ott azt mondja a Biblia, hogy ő is segítségére van a mi erőtelenségünknek a szellem, mert amit kérnünk kell, vagy kellene, azt nem tudjuk, de maga a szellem esedezik kimondhatatlan fohászokkal. A szellemünk imádkozik. Ez a legtökéletesebb ima, ahogy tudunk imádkozni Istenhez. És ilyenkor közvetlen telefonkapcsol, közvetlen vonalon vagyunk Istennel. Ki van zárva az elménk? Az ember elméje az korlátozott, de Isten szelleme mindent tud. És amikor Isten szelleme által kimondjuk ezeket a szavakat, titkokat imádkozunk, a gyógyulásodért imádkozó lehet, olyan dolgokért, amit azt sem tudod, hogy imádkozni kellene, vagy hogy hogyan kellene imádkozni. És azok az emberek, akik ezen megbotránkoznak, rengeteg áldástól fosztják meg magukat. A nyelvek imája az egy csodálatos dolog. És kérhetjük annak a magyarázatát is. Nem biztos, hogy azonnal kapod meg. De ha kérünk, akkor kapunk. Azt mondja az ige, hogy kérjünk hittel semmit sem kételkedvén. Tanítja Isten, hogy lehet kérni a nyelvek magyarázatát? Tanítja az igéjében? Tanítja. Ha tanítja, akkor kérhetjük? Ha kérünk, akkor kapunk? Igen. Lehet, hogy nem azonnal, lehet, hogy nem pont abban a pillanatban, de meg fogjuk kapni a magyarázatot. És így rengeteg dologtól meg tudjuk óvni magunkat. Van, hogy Isten kijelent dolgokat, de ehhez közösségbe kell, hogy legyünk. Meg kell, hogy ismerjük őt. Meg kell, hogy ismerjük őt. Meg kell tudni különböztetni Isten hangját és a gonosznak a hangját. El kell jutnunk, mert sok helyről sokféle hang van kint a világban. Most is vannak hangok a világban. Itt vannak ebben a teremben rádióhullámok. Vannak. Ha hiszed, ha nem. Vannak rádióhullámok. Ha ezelőtt 500 évvel elmondtad volna, hogy vannak itt rádióhullámok, akkor néztek volna rád, hogy valami baj van, mert valószínű akkor is voltak. Hogy tudod fogni ezeket a hullámokat? Úgyhogy a készülékedet ráhangolod azokra a hullámokra. Ugyanúgy rá tudunk hangolódni Isten szellemének a hullámára, és tudjuk venni Isten szellemének a kijelentését. Ehhez ővele kell kapcsolatban lennünk. Meg kell tudnunk különböztetni a kettőt egymástól, hogy mi az, ami én tőlem jön, mi az, ami Isten szellemétől, vagy mi az, ami a gonosztól jön. Mert van egy nagyon aktív prédikátor, folyamatosan jönne az adás tőle. Hova hangoljuk a készülékünket? Melyikre vagyunk ráhangolódva? Ha sok időt töltünk az idővel, az igével, akkor növekedni fogunk az Isten megismerésében. Min múlik? Mivel tápláljuk magunkat? Min múlik az, hogy megismerjük őt, vagy nem ismerjük meg őt? Az, hogy mivel tápláljuk magunkat. Ha sokat tápláljuk magunkat a világgal, a világ dolgaival, a világ szemetjével, akkor az lesz bennünk. Azzal építjük magunkat. Ha pedig időt töltünk Istennek az igéjével, és azzal tápláljuk magunkat, akkor az lesz a domináns. Tehát ezért elkerülhetetlen Isten igéjének a tanulmányozása. No, hát nézzük meg az egyes Zsoltárt, és hiszük, hogy ez áldásunkra lesz nagyon sokan. Ismerjük, gondolom mindannyian szeretnénk Isten áldását élvezni, Isten áldásaiban járni. Azt hiszem, hogy egyikünk sem szeretne ebből kiesni, és vannak dolgok, amiket meg kell, hogy tegyük, de nem a cselekedetek fognak minket megváltoztatni, hanem a hitünk. A hitünket kell táplálni, az Istennel való közösségünket kell táplálni. Ezt a Zsoltárt Dávid írta. Hallottátok az üzenetet múlt vasárnap. Dávidot minden keresztény gyülekezetből kirúgták volna. 100%, ugye? Tehát olyan dolgot tett, ami hát nagyon-nagyon durva dolog. Házasságtörést követett el, gyilkosságot követett el, és felfuvalkodottá vált, olyan dolgot tett, ami hát nagyon-nagyon súlyos dolog. De azt írja a Biblia Dávidról, hogy Dávid mégis egy Isten szíve szerint való ember volt. Miért? Mert ahogy rájött, ahogy ráeszmélt arra, hogy ő mit tett, abba a pillanatban odarohant Istenhez. Abba a pillanatban kész volt arra, hogy megalázza magát Isten előtt, és ez, ami megkülönböztette a többiektől. Nem kezdett el magyarázkodni, nem kezdett el mentegetőzni, nem kezdte el Istent vádolni, hanem azt mondta, hogy Uram, elvehetsz tőlem mindent, amit akarsz, csak a veled való közösségemet, azt hagyd meg. Többi nem számít. Dávidnak nagyon-nagyon sokba került az, amit tett, ugye, tehát jött hozzá a próféta, Nátán próféta, és hozta az ítéletet. És mondta, hogy az a gonosz ember az négyszeres büntetést érdemel. Négy gyerekét veszítette el Dávid. Nagyon-nagyon sok, nagyon komoly árat kellett fizetni. De a szívét megőrizte. És egy Isten szíve szerint való ember volt. Na nézzük meg, őtőle van a Zsoltár. Azt mondja, hogy áldott ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, csúfolódók székébe nem ül. Szeretnénk az áldásokat? Mi áldott emberek vagyunk, ugye? Mert mi meg vagyunk áldva minden szellemi áldással a Krisztus Jézusban. Mi áldottak vagyunk. Tehát éppen ezért, mivel hogy mi áldottak vagyunk, nem ülünk a gunyolódók, a csúfolódók székébe, mi nem válunk a sátánnak a munkatársaivá. Mert az nem épít, hanem rombol. amit teszünk, vagy Isten királyságát építjük vele, vagy az ellenség erejét tápláljuk. Tehát áldott ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsán. Ugye, tehát nagyon sok mocskolódás megy például Facebookon. Másokat mocskolnak, lejáratnak. Van rajta egy gomb. Én az ilyen kapcsolatokat kinyomom. Nem mindegy, hogy mivel táplálod magad. És nagyon sokan viszont elkezdenek vitatkozni, fölveszik a kesztyűt. A gonosz pontosan ezt szeretnél, hogy te vitatkozzál. A gonosz pontosan ezt szeretnél. Mindenkiről, hogyha Isten igéjét hirdeted, hogyha Istennek a dolgát teszed, a gonosz meg fog támadni. Nem kell erre, majd mindjárt olvasom az igét, hogy mit mond erről Isten igéje, hogyan viselkedjünk. Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Ugye, tehát az Úr a törvényét belénk írt, a bensőnkbe írta, éppen ezért miben gyönyörködünk, a vele való közösségben gyönyörködünk. Hálát adunk Istennek. Nézzük tovább, nézzük meg Mózes első könyvének a 9. részét, ott van egy történet. Ez a történet, mikor olvastam először, nagyon-nagyon megfogott, és nagyon nagy áldás volt a számomra. Mózes, 1 Mózes 9.18-tól 29. verséig olvasom. 1 Mózes 9.18. Noéről szól a történet. Tudjuk azt, hogy Noé, akit Isten elhívott arra, hogy építsen egy bárkát, mert a világra ítélet jön, nagyon-nagyon megsokasodott a népeknek a gonoszsága, és Noé 120 évig építette a bárkát, és 120 évig prédikálta az embereknek, hogy térjenek meg. Hát ennek gondolkodtam egyszer, és az jött le, tehát nagyon sokan el vagyunk keseredve, amikor embereknek bizonyságot teszünk, amikor prédikáljuk az evangéliumot. Én azt mondom, talán a világ egyik legsikertelenebb prédikátora. 120 évig prédikált, és 8 ember menekült meg. Úgyhogy ne add föl, jó úton vagy, jó fele jársz. És végül is a 8 ember megmenekült, és Noé túlélte ezt az özönvizet. Majd szőlőt ültetett, és olvassuk a történetet, hogy mi történt ezzel a Noéval. Valának pedig Noé fiai, akit a bárkából kijöttek, Sém, Hám és Jáfet, Hám pedig a kánaiaknak az atya. Ezek hárman Noé fiai, ezekből népesedik be az egész föld. Noé pedig földművelő kezdene lenni, és szőlőt ültete, és ivott a borból, és megrészegedék, és mesztelen volt a sátra közepén. Hát, ez nem egy szép dolog Isten emberétől, ugye végre túlélte az özönvizet, lehet, hogy elege volt a vízből, gondolta, hogy más folyadék is most már jól jönne. Nem tudom, de a lényeg az, hogy hát berugott. Na, tehát ez történt, és olyan dolgot tett, ami az alkohol hatás, nem a Szent Szellemtől részegedett meg, és mezítelen volt a sátra közepén. Hám pedig, Kánaánnak atya, meglátá őt atyának mesztelenségét, és hírül adá a körül lévő két testvérnek. Tehát mit csinált ez a Hám? Látott egy gonosz dolgot, és mit csinált? Azonnal szétfröcskölte. Hát ez a Noé. Hát mit csinál? Milyen gusztustalan. Miket tesz? És azonnal szétküldölte. Nézd meg, hogy mennyire tetszett ez Istennek. Mi ennek a történetnek a vége? Akkor Sém és Jáfet ruhát ragadván mindketten a vállukra veték, és háttal beménve takarák be atyuk mezitelenségét. Arccal hátra meg sem látták atyuk mezitelenségét. Ez a helyes cselekedet. Tehát amikor látsz valami rossz dolgot, mindenhol emberek vannak, emberek szolgálnak, gyülekezetben is emberek vannak. A múltkor is beszéltem már erről, és tesznek rossz dolgokat. Mindenki tett már az életében rossz dolgot. Tegye fel a kezét, aki még soha nem tett rossz dolgot, és minden tökéletesen tett. Ugye? Nem. Könnyű a másikat kritizálni, tehát mások hibáit azt nagyon-nagyon hamar meglátjuk. Másoknak a hibáit nagyon-nagyon gyorsan el tudjuk hinteni mindenfele. Tudjátok, ebben van egy kis veszély, olyan, mint a konfekti, ismeritek ezt a... Ha azt egyszer szétszórod, azt nagyon-nagyon nehéz összeszedni utána. És mi történt ezután ezzel a Hána? Nézd meg! És felserkene Noé a mámorból, megtudá, amit vele az ő kisebbik fia cselekedett. Mondá, átkozott Kánaán, szolgák szolgája legyen az atya fiai között. Tehát akkor még nem volt törvény, de elátkozta. Elátkozta a fiát. Tehát Istennek nem tetsző dolog. Na most, mielőtt itt tovább mennék, hadd mondjam, mert mi már nem vagyunk az átok alatt. Minket már nem lehet elátkozni. Ezt nem azért olvastam föl, hogy most azt gondolt, ha valami ilyet teszel, akkor átkozott vagy. Nem, te áldott vagy akkor is, de ez Istennek nem tetsző cselekedet. A helyes dolog az, amikor a szeretet az sok vétket elfedez. Nagyon sokan szeretik kiteregetni másoknak a dolgait, szeretnek másokat rossz fénybe feltüntetni. Ez nem az isteni fajta cselekedet. Akik ezt teszik, nem ismerték meg őt. Úgy gondolod, hogy ha besározod a másik csillagát, akkor a tiéd az fényesebben fog ragyogni. Nem, 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 nem. Ez nem Istennek tetsző cselekedet. Nagyon sokan, sok ember ugye hozza maga a hústest természetét a világból, és még nem szokott le a pletykálkodásról. Mi a válasz? Még nem ismerte meg őt. Még nem ismerte meg őt. Mert ha megismerte volna őt, akkor nem tenne ilyet. Nincs, meg lehet tudni egy embernek a cselekedetéből, hogy milyen a kapcsolata Istennel. Mert olyan lesz a kapcsolatod az emberekkel is. Ha jó a kapcsolatod Istennel, akkor jó lesz a kapcsolatod az emberekkel is. Tehát Istennek nem tetsző dolog, amikor felfeded másoknak a hibáit. Nyilván a Biblia tanít arra, hogy figyelmeztessünk, segítsünk, szelídséggel másoknak. Tehát ez egy másik üzenet lenne, egy másik történet lenne. Ugye mondhatnád, hogy ez ószövetség. De nézzük meg, hogy mit mond erről a Galata levél 6., 7., 10. része. Én már tudom, hogy nem lesznek úgy annyira nagyon földobva, de ezek olyan igék, amiket úgy nem nagyon szeretünk hallgatni, de tudjátok, a gyógyszert is, ha valaki beveszi, amikor beveszi, akkor éppen keserűnek tűnik, de használni fog nekünk. És Isten ezt azért adta az igéjébe, hogy épüljünk, tanuljunk, és ne adjuk az erőforrásainkat a gonosz királyságának az építésére. Mert bennünk Isten szelleme van. Isten gyarapítani szeretne bennünket, Isten megáldani szeretne bennünket, és ha letaposunk másokat, nem fogunk előrébb jutni. Ez nem Istennek az útja. Nézzük meg a Galata levél 6. rész, 7-es, 10-es igeversét. Galata, 6. fejezet. Igaz, hogy nem vagyunk az átok alatt, de van egy törvény, ami örök törvény, ami egyébként Noé-nál ott jelentette ki Isten, hogy a vetés és aratás az örökké lesz, amíg a világ lesz, és ez nem fog megváltozni, és ezt írja a Galata levél 6. része is. Ne tévejegjetek, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt is fogja aratni. Mert aki vet az ő testének testéből arat veszedelmet, aki pedig vet a szellemnek szelleméből, arat örök életet. A jó téteménybe pedig meg ne restüljünk, hanem a maga idejében aratunk, majd ha el nem lankadunk. Annak okáért még időnk van, cselekedjünk jót mindenkivel, de leginkább hitünk háza népével. Van egy mondás, aki szelet vet, vihart arat. Tehát Isten nem csúfoltatik meg. Ha rossz dolgokat vetünk el, rossz dolgokat fogunk learatni. Tehát ne legyünk részesei ezeknek. Nagyon sokszor jönnek emberek, és ugye rossz dolgokat mondanak másokról. Mi ezzel a baj, hogyha ezt tápláljuk? Az ezzel a baj, hogyha másról rosszat mond, akkor rólad is azt fog mondani. Ez egy nagyon-nagyon rossz szokás. Meg kell fékezni a nyelvünket, ugye Jakab levelében írva van a nyelv bűneiről, hogy nem jöhet ugyanazon forrásból áldás és átok. Tehát Isten a nyelvünket, a szánkat arra szeretné használni, hogy Istennek az igéjét hirdessük, hogy az épülésére legyen mindenkinek, és nem pedig pusztításra, nem a rombolásra. Hálát adunk Istennek. Ugye megnézzük Péter szolgálatát, nem lapozom már oda a Bibliát, a Máté 16:16-ban. Amikor Péter egy hatalmas kijelentést kap Istentől, Jézus megkérdezi a tanítványait, hogy kinek mondanak engem az emberek. És hát mondták egyik ennek, a másik annak, a harmadik amannak. És Jézus megkérdezte, de ti kinek mondatok engem? És akkor Péternek jött Isten szellemétől a kijelentés, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. Erre mondta neki Jézus, hogy ezt nem test és vér jelentette meg neked, hanem az én mennyei atyám. Aztán megkapta a hatalmas kijelentést Péter, és Jézus elkezdte kijelenteni a szenvedését, hogy ő neki a keresztre kell menni, és meg kell halni. Erre Péter mit csinált? Elkezdte fedni, és elkezdett vitatkozni Jézussal. Ez veled semmiképpen nem történhet meg. Azt mondta, hogy távozz tőlem, Sátán. Követett el Péter hibát? Igen, a legnagyobb prédikátorok, a legnagyobb, úgymond legnagyobb, ugye a legnagyobb Jézus, tehát ő a legnagyobb. Igen, követnek el hibákat, néha mellé szólnak. Minden prédikátor beszélt már hülyeséget. Bocsánat, hogy ezt mondom, de így értitek. Igaz? Egy valaki, nem, aki még nem prédikált. Tehát mindenki mondott már olyat, ami nem helyén való. Bele lehet kapaszkodni szavakba, lehet kötekedni. Oké, lehet ezt csinálni, de ez nem Isten dicsőíti meg. Hálát adunk Istennek az ő kegyelméért. Aztán, ugye, hogy mit tegyünk a vitatkozókkal. Az első Timóteusz levél 6. rész 4-5-ös ige versében erről Pál apostol beszél. Timóteusznak, aki az ő tanítványa volt a szolgálatában, azt mondja, a felfuvalkodott, aki semmit sem ért, hanem vitatkozásokban, szóharcokban szenved, amelyekből származik az irigység, viszálykodás, káromlások, rosszindulatú gyanúsítgatások, megbomlott elméjű és az igazságtól megfosztott emberek hiába való torzsalkodásai, akik az Isten félelmet nyerészkedésnek tekintik, azok, akik ilyenek, eltávozzál. Kell nekünk belemenni ezekbe a szóharcokba, kell belemenni ezekbe a vitákba, nincs rá szükségünk. Nem kell az Úr szolgájának nem kell torzsalkodnia, mondja a második Timóteusz levélben is írelő Pál apostol. Egy nagyon bölcs mondást hallottam, ha le akarod győzni a Góliátot, akkor ne harcolj a szúnyogokkal. Van erre egy másik mondás is, ha a sasokkal akarsz repülni, akkor ne kapirgálj a pulykákkal. Ezt a címet akartam adni az üzenetnek, de mondom, egy kicsit durva. Talán nem értik, nem valami ige idézet, de... De tényleg ezt mondja, a második Timóteusz 2 második részének a 15-21. igeversétől tanítja ezt Istennek az igéje, hogy igyekezz, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint olyan munkás, aki helyesen hasogatja Istennek az igéjét. Tehát Isten meg akar bennünket áldani. Most már nem tudom tovább folytatni, de a másik kifogásuk a kritikusoknak általában a bőség. Én szeretném megkérdezni, hogy a bőség az kit dicsőít meg? Isten dicsőíti meg, igaz? És a szegénység az kit dicsőít? A Sátánt. Így van. A gonosz szeretné, hogyha főleg Isten gyermekei szegénységben lennének. Nem olvasom föl az igehelyeket, csak megemlítem. Az első, amikor Isten megteremtette Ádámot, ki volt a leggazdagabb ember? Ádám, mert megáldotta és az egész földet neki adta. Azt hiszem, hogy nem hiszem, hogy azóta is van olyan ember, aki az egész föld. De Isten megáldotta, mert Isten az áldásoknak az Istene. Aztán utána, ha megyünk tovább, Ábrahámot is Isten megáldotta. Mit okozott ez neki? Olvassuk Mózes első könyvében, amikor Ábrahám szolgája elmegy feleséget szerezni Izsáknak, és elmegy Rebekához, illetve pontosabban azt mondja, hogy az atyám fiai közül védj nekem feleséget, tehát visszaküldte őt Ur Kasdimba, ahonnan Ábrahám kijött, hogy onnan vegyen a szolga feleséget. Nem akart máshonnan feleséget. És elment, és megtalálta Rebekát. Hát ott is egy profécia hangzott el, mert Isten jelet adott, hogy ő lesz Izsáknak a felesége, és mindjárt rátette az ékszereit, a fülbevalót, a karkötőt, és megkérdezte, hogy elmegye vele, és mondta, hogy hát megbeszéli a családdal, még várjanak egy kicsit, de mondta a szolga, ő nem akar feleség nélkül, az Úr jelet adott, ő nem akar feleség nélkül visszamenni, és mit mondott a szolga? Hogy az Úr igen megáldotta az én uramat, Ábrahámot. Adott neki ezüstöt, aranyat, tevéket, szolgákat. Ha Ábrahám ma élne, akkor egy nagyon gazdag, nagy vállalkozó lenne. Isten szeretne megdicsőülni abba, hogy téged meggazdagít. Egy hívő, aki odaszánta magát Istennek, a gazdagságával kit dicsőít? Isten dicsőíti meg. Mire használja a gazdagságát? Arra, hogy Isten országát építse. Azok a szolgálók, egy rockstar gazdag és 6 repülőflottája van, az senkit nem zavar. De ha ez egy keresztény szolgálónak van, akkor az nagyon csipi az ördög szemét. Miért? Azokkal a repülőgépekkel. Ugye ott 5-6 ezer kilométereket utaznak, ismerünk olyan szolgálatot, akik, tehát más távolságok vannak. Ő Isten dicsőségére használja a gazdagságát. Én ennek a szolgálónak, elmondom a nevét, Kenneth Copelandről van szó. Én ennek a szolgálatából vettem áldást, nagyon nagy áldást, és nagyon-nagyon sokan, ha még megvan az a könyv, valahonnan elő lehet kapirgálni a bővölködés törvénye. Rongyosra olvastam, ezelőtt 20 évvel még nem sok minden irodalom állt a rendelkezésünkre. És onnan tanultam meg, hogy hogy lehet eljutni a bővölködésre. Hogy tud Isten bennünket megáldani? És leírja a szolgálatának a kezdetét, hogy amikor a gyerekeinek nem tudott mit enni adni, mert annyira szegény volt. Isten úgy áldotta meg, hogy egy 100 eurós elrepült az autója előtt, egy McDonald's előtt, teljesen hitből járt, csodáról csodára, és fölragadt a kerítésre, és azt mondta, hogy gyerekek, most már ehetünk, van pénzünk. Ő innen indult, és amikor megismerjük őt, megismerjük az ő igéjét, megismerjük az ő útjait, akkor onnantól kezdve elkezdünk növekedni, ha megcselekedjük azokat. Nagyon fontos az, hogy előbb a hitünket építsük föl. Nagyon sok ember szeretné megfordítani, gyógyulás kapcsán is. Ugye mi a cselekedet? Az a hitünknek a mutatója. Nem a cselekedetekből lesz hitünk. Sokszor emberek próbálnak megtenni olyan dolgot, ami nem a hitük. Imádkozunk embereket, és most megkérdezik tőlem, hogy bevegyem a gyógyszert? Én nem tudom. Lehet, hogy az egyetlen dolog, ami megment, mert még a hited nincs ott, hogy a hited meg tud téged tartani. Neked kell fölépíteni a hitedet, és neked kell fölépíteni a közösségedet Istennel. Ezt nem tudja megtenni helyetted senki. Ezért fontos, hogy növekedjél. Isten megteszi a csodákat. Isten nagyon sok ember kiment. Annyi csoda történt az elmúlt 22 év alatt, amit saját szemeimmel láttam. Nem azért igaz, mert én láttam. De láttuk azt is, hogy az emberek megkapták a csodájukat, de nem a csoda tart meg. Nem mondta Jézus, hogy a csoda megtartott téged. A csoda kiment a bajból. Egyébként ezen a konferencián is rengeteg csoda volt. Sajnos nem kerültek ott napvilágra. Ott egy ember kivettek, úgymond ez a tűzfolyosó, amikor a szolgálók imádkoztak mindenkiért. Két mankóval jött, nem tudott járni, ki voltak fordulva a lábai, és süket néma volt. És képzeljétek, ott van talán valami videó foszlányokat láttunk róla. Járt bot nélkül, megnyílt a füle és beszélt. Dicsőség az Úrnak! Hálát adunk Istennek! És láttunk embereket, akik össze vannak zavarva, nem ismerik a Szent Szellemet. Mikor Szent Szellem ereje megérintette őket, démonokat üztek belőle. A Szent Szellem ereje alatt volt. Tehát miért? Mert nem ismerték meg őt. Itt mondjunk áment.